Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket, és öröm itt lenni közöttetek, és valószínű a mai szolgálat egy kicsit el fog térni attól, amit úgy megszoktatok, mint igehirdetés tekintetében. Egy kicsit személyes lesz. Mostanában olyan szokásokat vettem fel, illetve kezeket gyakorolni, amit hát eddig nem tettem. Például, amikor ugye kiderült, hogy hát Laci meghívott, és hát úgy mégis elfogadtuk ezt a meghívást, és úgy, hogy mégis megkérdeztem, hogy elárulok ilyen kulisszatitkokat, megkérdeztem, hogy azért mégis a gyülekezetetekben hogyan illik megjelenni, mert azért szeretem a motoros feelinget, és hát körbe tapogattam a kérdést, hogy hogyan van ez a történet itt nálatok, mondta, hogy hát azért egy ilyen konszolidált öltönyös dolog azért elmegy. És akkor mondtam, hogy hát tök jó, akkor megnézem a cipőkészletemet, hogy akkor az öltönyömhöz mi menne. És van egy kedvenc csizmám, amit ugye már rég beraktam a szekrénybe, és hát elővettem, úgy abban reménykedve, hogy már egy kicsit lejjebb apadt a lábamnak a mérete, és akkor megpróbálok belebújni. És nem sikerült. Úgyhogy maradtam annál a cipőn, annál az egy darab cipőnél, amiben belemegy a lábam. De aztán mégis elgondolkodtam ezen, hogy de milyen jó, hogy legalább van lábam, ami belemegy. Tehát, hogy ugye ezt meg is lehet fordítani, ezt a történetet, hogy van lábam, ami belemegy a cipőbe. És ez már egy eleve egy hálaadási ok. Több mindent el fogok mondani majd így abszolút részleteket azokból az eseményekből, amit átélni sikerült a balesettel kapcsolatban. És hát megmondom nektek őszintén, hogy amikor így most így hozzátok is, de úgy általában bárhova meghívnak, és hogy beszélnem kell, azért kell, mert ugye elvállalom, tehát hogy beszélhetek arról az örömről, arról a kegyelemről, arról a megmentő szeretetről, amit átéltem Isten kegyelméből, mindig van bennem egy ilyen kis félsz. Tehát, hogy egy kis ilyen kis szorongás, hogy hát olyat szeretnék mondani, ami azonos, ami egyezik Isten akaratával, és a Szentlélek jó lenne, hogyha úgy munkálkodna az agyamba, a gondolataimba, és ne okoskodnék, és ne bölcselkednék, hanem azt mondanám el, amit üzen. És amikor mindig eszembe jut ilyenkor Pál apostolnak a szavai, hogy volt olyan szituáció, amikor ő is ugye a korintusiakhoz írta a levelét, és akkor mondta, hogy én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Most nem olyan szituációról van szó, mint amivel ő akkor belekerült, de megnyugodtam abban, hogy azért ez, amikor az emberben van egy ilyen kis feszültség, az nem biztos, hogy baj. Tehát úgy nyugodt lettem ettől, úgy általában mindig ezzel megnyugtatom magamat, hogy nálam sokkal nagyobb ember is, embernek is voltak szorongásai. És hát ezeket a szorongásokat így Istenre bízva, oda rakva elé készültem arra, hogy megosszam veletek azt, amit az Isten a szívemre helyezett, és mivel hálaadásról van szó, könnyen tudok ebbe belekapcsolódni, mert rengeteg olyan dolog történt az elmúlt hónapokban, ami darabonként is minimum egy hálaadó napot megérne. De hát most ezt így próbálom összefoglalni, hogy ne kelljen ennyi napot ezzel eltölteni. Alapigét nem olvasok, de indításként szeretnék a 95. Zsoltárból felolvasni egy részletet. Az első 7,5 verset. Jöjjetek! Örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt, menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött, kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai és az övéi. Övi a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotunk az Úr előtt. Mert ő ma a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, mikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. Talán egy kicsit meglepő lehet, hogy hálaadó napon vajon miért hozom én elétek azt, és ezt szeretném hangsúlyozni, ezt a mondatot, ma, amikor halljátok a hangját, ne keményítsétek meg a szíveteket. Hogyan függ ez össze a hálaadással? Remélem, mire az igehirdetés végére érek, össze fog állni bennetek is ez a kép, erre fogok törekedni. Itt szeretném megemlíteni azt, hogy miért nagy öröm az számomra, hogy elmondhatom embereknek, akik meghallgatnak, akik kíváncsiak arra, hogy milyen hála, milyen örvendezés van a szívemben. Nagyon jó volt itt veletek eltölteni az imádságot, a dicséretet, nagyon jó volt ezt együtt megtenni, örvendezni, újongani, énekelni, hálát adni. Hálát adni azért, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népe vagyunk, kezében levő nyáj vagyunk, tehát mi az Istené vagyunk. Nagyon jó ezért hálát adni. És nagyon jó hálát adni, hogy ezt még azért is, hogy ezt még megtehetem, megtehetjük Annával, a feleségemmel, és veletek együtt tehetjük. És köszönjük, hogy hordoztatok bennünket imádságban. Valaki talán ismeretlenül, valaki ismert bennünket, de hatalmas élmény volt azt átélni, így utólag, pláne, hogy vannak testvérek, vannak emberek, vannak olyanok, akik ismernek és nem ismernek bennünket, vannak, akik közel vannak, vannak, akik nagyon távol élnek tőlünk, és amikor szükség volt rá, akkor rögtön odaálltak az Isten elé, és elkezdték a közben járó imádságot. Ezt nagyszerű volt átélni, ennek a következményét, ennek az eredményét, hogy mi is történt velünk. Pünkösd hétfőjén akartunk hazaindulni Zalaegerszegre, Gyuláról. Gyulán voltunk, a motoros közösségünknek ott volt egy hosszú hétvégéje, egy közösségi, tehát csak a keresztény testvéreimmel voltunk együtt, egy ilyen úgymond csapatépítő tréningen, így szokták mondani, de mi inkább közösségi alkalomnak mondjuk. Azért, mert szükség, úgy látjuk, hogy szükségünk van arra, hogy miközben visszük az örömhírt, mégis mi is feltöltődjünk, és egy jó közösségé formálódjunk. Egy nagyszerű hétvégén voltunk túl, áhítatokkal, beszélgetésekkel, megújulásokkal, és hétfőn, reggeli után volt egy áhítatunk, utána én kicsit bátorítottam a testvéreimet igével, imádkoztam értük, hogy Isten óvjon meg bennünket az úton, és mindenki hazaért épségben, kivéve mi ketten az Annával nem értünk haza. Elindultunk, és 5-6 perc múlva egy körforgalomba megállított bennünket egy autó. Fékezés nélkül, oldalról, vétlen félként elütött bennünket, mind a kettőnknek a jobb lába rettentően összetörött, Annának még a 12-es csigolyája is, mert ő leröpült a motorról. Én azt gondoltam, hogy amikor úgy először felnéztem a sisakomból kifelé, és láttam a kék eget, akkor azt gondoltam, hogy nekünk jöttek és fellőttek. Nagyon fájt a lábam, tehát tudtam, hogy gond van, de aztán kiderült a helyszínelési adatokból, hogy azért ez nem egy ilyen sima nekünk jöttek és fellőttek ügy volt, hanem nekünk jöttek, 4 méterre arrébb toltak bennünket oldalirányba, és még 6 métert arrébb röpültünk. Tehát átmentünk a körforgalom egyik oldaláról a másik oldalára. És olyan fizikai erők mozogtak ott, hogy elgörbült a motor. Tehát totál káros, tehát meggörbült. És azt mondta mindenki, hogy hát ehhez képest alig sérültetek meg. Miért is? Hát azért, hogy Árpád testvérem imádkozott, hogy az Isten az ügyeletes angyalait oda küldte. Tehát volt ott egyszer egy fizikai erő, mert ki lehet számolni, aki fizikából kitűnő, az ki tudja számolni, hogy hányan jött, milyen erők mozogtak, mi történt ott fizikailag, de azt meg mi tudjuk, mindenféle matekozás nélkül, hogy ott volt egy szellemi erő, egy jelenlét. A gonosz bepróbálkozott, de az Isten meg nem engedte. Megengedte, hogy összetörje a lábunkat, megengedte, hogy megálljunk, de nem engedte meg, hogy elvegye az életünk. És tudjátok, ebben az volt az irónia egy kicsit, ha szabad ilyet mondani, hogy előtte levő napokban hagytam abban jobb történetének a tanulmányozását. Hát egy kicsikét úgy friss volt bennem a Jobbnak az élete éppen abban az időszakban, de nagyszerű dolog volt megtapasztalni azt, hogy Isten egy hatalmas Isten, és az övéit nem hagyja magára. Tehát megengedi, hogy a gonosz bepróbálkozzon, megengedi, hogy fájdalmat okozzon, de nem engedi meg, ha nincs ott az ideje, nem engedi meg, hogy elvegye az életünket, mert neki terve van velünk. És jó volt ezt így átgondolni. És ezért van a szívemben az, hogy mindenkor, minden életem, minden percében hálaadással szeretnék jönni az Isten színe elé. Az 50. Zsoltárban, most az egyszerű fordítás szerint szeretném felolvasni a 14. verset. Adj hálát Istennek, ez legyen az áldozatod. S ha ígértél valamit a felségesnek, teljesítsd. Tehát az legyen az áldozatom, hogy hálát adok az Istennek. De miért is adok hálát? Hát azért, mert ő az én Istenem. És mindenek felett való Úr, és Isten, és Király ő. És azért ígértem neki egy-két dolgot. Nem sokat kért tőlem, sok mindent szoktam, lehet, hogy ti is testvéreim szoktatok ezt-azt ígérgetni az Istennek. De egyel ő megelégszik. Azt, ha megígéred neki, hogy az egész életed az övé. Ha ezt megígéred neki, és ezt betartod, akkor fog működni a dolog. Akkor lesz okod mindenkor hálát adni annak az Istennek, akié vagy, hiszen azt olvastuk, ugye, hogy az ő legelőjének nyája vagyunk, tehát az övé vagyunk, az ő tulajdonai vagyunk, és senki nem ragadhat ki az ő tulajdonlásából bennünket. Az áldozatra egy kicsit kitérve, hogy miért is tesszük ezt? Ugye, akik már sokszor elolvasták a Bibliát, tanulmányozgatják, tudják azt, hogy az Ószövetségben Isten népének van egy többek között sok parancsolatot kell betartaniuk, ott van az áldozásnak a különböző szabályrendszere. És áldozatot kellett bemutatni sok mindenért, és ez törvény szabályozta. Megmondta Isten a népnek, hogy Mózesen keresztül megtanította őket, hogy mikor mit kell tenni. És ezt ők tették is. De ugyanakkor lehetett áldozni különböző közösségi és családi ünnepeken is. Sőt, lehetett áldozni szabad akaratból is. Tehát lehetett áldozni csak azért, mert az Istennek hálát akartál adni, az Istent imádni akartad. Ezt akartad neki kifejezni, hogy elismerték Istennek a fennhatóságát, a mindenhatóságát az életük felett. És most is ezt tesszük. Tehát ilyenkor, amikor mi úgymond Istennek megváltott népe, akik már nem a törvény alatt élünk, hanem a kegyelem alatt élünk, akkor mi önként, saját elhatározásból tesszük azt, hogy hálával jövünk az Isten színe elé. Azért tesszük ezt, mert Jézusnak a szavait idézve a János evangéliumából, a 14. részből, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Ugye ezt Mártától kérdezte meg Jézus. De én most megkérdezem tőletek, akik itt vagytok, kivétel nélkül, mindannyian hiszitek ezt? Hiszitek ezt, hogy ha meghaltál Jézus Krisztusban, az életedet átadtad neki, akkor neked örök életed van? Hiszed ezt? Mert ha hiszed, akkor itt az ideje, hogy hálát adj. Mert akkor üdvösséged van, akkor örök életed van. Mert akkor belépőd van a mennybe. Megvan váltva az a meneti egy, ami odavisz téged. Nem kell tenned semmit, csak megtenni azt, amire Isten hív téged, amire Isten kér téged, hogy szánd oda, add oda neki a teljes életedet. És itt most ismét szeretnék az áldozatba, a hála áldozatba egy olyan oldalágat bevinni a gondolkodásba, amit nem biztos, hogy hálaadó Isten tiszteletekkor szoktak elővenni a lelkipásztorok, de mégis az Úr Jézusnak van az áldozati ajándékokról is úgymond tanítása. Ezt a Máté evangéliumában a boldog mondások után a hegyi beszéd találhatjuk abban a részben. A Máté Evangélium 5. részében tanítja ezt az Úr Jézus. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, és vidd fel ajándékodat. Tehát ugye itt a hála áldozatról van szó. Gyakorolták az Istennek a népe, a zsidók, gyakorolták azt, hogy mentek és vitték az ő hála áldozatukat a templomba. Tehát ők tették azt, amit a törvény leszabályozott, amit a törvény mondott, és vitték. És eljutottak egy olyan pontra, amikor valaki elkezd valamit gyakorolni azért, mert ezt megszoktuk, így szoktuk, és hát vinnünk kell, mert ez egy törvény, ez egy szabály, ebből nem lehet kilépni, mert ha kilépek, akkor engedetlen vagyok az Istennek, tehát megyek és viszem az én ajándékomat. De előtte tanít Jézus Krisztus, elmondja, hogy ő mit gondol arról, hogy mi az igazi áldozat, és hogyan lehet tisztán áldozni. Ugyanis ott beszél arról, hogyha valaki embertől, mert ugye idézi a törvényt, ha öl valaki, akkor az bűnös. És az írástudók és a farizeusok azt fejlesztették, illetve azt tanították, amit legalábbis én ezt értettem meg az ígéből, hogy csak abban az esetben, hogyha embert ölsz, tehát ha vér folyik, akkor valósul meg az ember ölésnek az állapota, vagy nem is tudják, jogalapja. De az Úr Jézus nem erről beszél. Az Úr Jézus azt mondja, hogy igen, ez tényleg így van, tehát ha megölted, akkor megölted, akkor nincs mind vitatkozni. De már az is megölésnek számít, ha te a te testvéred felé indulattal vagy, olyan indulattal, ami lenézi őt, ledegradálja őt, ami bolondnak és külön ügyefogyottnak, vagy bárminek tekinti, tehát amikor egy negatív indulattal vagy, testvéred, embertársad felé, akkor gyakorlatilag a szívedben már gyilkos vagy. Az Úr Jézus ezt mondja. Tehát úgymond, Jézus ráfókuszál arra, ráirányítja a figyelmet arra, hogy tehát akkor vagyunk Isten előtt tiszták, hogyha mi szívünkben vagyunk tiszták. És ezért van neki tanácsa. És itt felvetem ezt a kérdést, hogy vajon csak a zsidó nép, miközben vitte a templomba az áldozati ajándékát, csak ők keveredtek abba a problémába bele, hogy magához vette, elindult, ugye kinek több, kinek kevesebb távolságot kellett megtennie az, hogy eljusson a templomba, hogy áldozzon. És ment, és akkor elég kinek sok, kinek kevés ideje volt azon gondolkodni, hogy tényleg minden rendben van. Vagy pedig csak viszem, mert szoktam vinni, és egyébként is itt az ideje, viszem, leadom, hazamegyek, minden rendben van. Vagy pedig esetleg a mi életünkben is, a mi mindennapjainkban is becsúszhat az, hogy vannak dolgok, amiket megszokásból teszünk. Hogy megszoktuk azt, hogy köszönöm Uram az ételt, ugye. Van, aki ezt mondja el, van, aki betanított imádságot mond, de ki mit mond el? De elmondja. De ugyanakkor az is megtörténik, hogy miközben elmondja, lehet, hogy ami a tányérján marad, azt is szépen belekotorja a szemétbe. Akkor most mi van a hálaadással? Mert van, akinek nem jut. Tehát ha körülnézünk csak a Magyarországon, van, aki azt szívesen megenni, amit mi belekotortunk a szemétbe. Tehát, hogy akkor hogyan is van ez a hálaadás kérdés? Hogy megszokásból, vagy pedig szívből? Mert ha szívből van, akkor azt gondolom, hogy mielőtt merítek, végig gondolom, hogy mennyire vagyok éhes, nem? Tehát ez is egy megoldás arra, hogy ne a szemétbe menjen a kaja. Tehát ezek most csak ilyen felvetések, nem igazságként szeretném ezeket mondani, csak hogy rá szeretnék arra mutatni, hogy a mi gyakorlati életünkben is vannak megszokások is. Amikor csak azt mondjuk, hogy hálás vagyok Istenem, az lehet, hogy így van, de lehet, hogy csak megszokásból mondtam. Ugyanis ha belenézek a szívembe, mert Isten azt akarja, hogy nézzek bele, hogy ítéljem meg magamat, vizsgáljam meg magamat, hogy amikor megyek hozzá hálaadással, akkor valójában mi is van a szívemben, és ő ad egy tanácsot. Ha eszedbe jut valami, hogy valami nincs rendben, akkor szakítsd meg ezt a folyamatot. Tehát ne gyakorold a megszokást, hanem elindultál, rendben van. Ez egy dicséretes dolog, sőt, tenni kell. De ha eszedbe jut valami, állj meg egy pillanatra. Gondold végig, és rendezd le. Kinek mit kell lerendeznie? Ez ugye mindenkinek a saját élete, a saját ügye. És itt szeretnék egy kicsikét megállni, és egy-két epizódot feleveníteni abból, amin átmentem, átmentünk Annával, és amit úgy Isten azóta is gyúr rajtam keresztül, és kell, hogy foglalkozzak vele. Mégpedig az az, hogy ugye most már 42 éve, hogy eldöntöttem, hogy Jézus Krisztust követem, és tehát Isten annyira kegyelmes hozzánk Annával, hogy sok mindenben vehettünk részt, hatalmas dolgokon vitt bennünket keresztül, sok áldásban volt részünk a szolgálatainkkal kapcsolatban, igaz nehézségekkel és problémákkal is meg kellett küzdeni, és elég sok ideje már, úgy elém jött az, hogy szeretem a mai napig többek között Dávid királynak az életét olvasgatni, gondolkodni rajta, kicsit tanulmányozni. És úgy nagyon tetszik az, hogy azt mondja Isten róla, hogy ő a szívem szerint való férfi, és ezt a minősítést már megkapta, amiről legalábbis tudunk, körülbelül 17 éves korában. Mert ugye ezért választotta ki királynak. Tehát nem leérte az életét, aztán utólag azt mondta, na ez a szívem szerint való férfi volt, hanem szívem szerint való férfi, tehát oda rakom, ahova én elterveztem. És erre annyira vágyottam mindig, hogy de jó lenne az Isten szíve szerint való férfinak lenni. És mert ez milyen jó, nem? Tehát olyan klassz dolog, mert akkor rám felnéznek az emberek, a testvéreim, hú, ez az Isten szíve szerint való férfi, de jó, nézzük, mit csinál. Hát így is meg lehet közelíteni, de Isten nem erre gondol, amikor azt mondja, hogy szíve szerint való férfi. És ugye, ahogy olvasgattam, kutakodtam így Dávidnak az életét, mindig felfedezek újabb és újabb igazságokat, tanulságokat. Az egyik például az, amit a 139. Zsoltárban olvashatunk, a végén, ő azt mondja, az Isten szíve szerint való férfi, hogy vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján, az örök élet felé vezető úton. Tehát azt mondja Dávid, az Isten szíve szerint való férfi, hogy vizsgálj meg Istenem, és próbálj meg. És tudjátok, úgy jártam, hogy az Isten a szavamon fogott, mert ezt kértem, hogy vizsgáljon meg, és próbáljon meg. És kiderült, hogy elindult a megvizsgálási folyamat. És ennek egyik epizódja ez a baleset. Mert megpróbált, ugyanis sokat beszéltem a megbocsátásról, hogy figyelj testvérem, ha te rendezni akarod az életedet az Istennel, akkor meg kell bocsássál annak, aki megbántott téged, meg stb. Egyébként ez igaz. Csak hogy nekem legfeljebb ráléptek a lábamra, esetleg kicsit megkarcolták az autómat, egy kicsit beleléptek a lelki világomba, itt-ott-amott egy kicsit talán még meg is aláztak, mert ilyen közszereplőként azért nem mindig pont olyan mondatokat kellett véghallgatnom, amit örömmel megtettem, de ennyi volt. Tehát ezek voltak azok a szituációk, amiért meg kellett bocsássak, és nem ment egyszerűen, megmondom őszintén. Nem ment egyszerűen. Meg kellett küzdeni érte, hogy meg tudjak bocsájtani. És aztán, amikor ez a baleset megtörtént, akkor rögtön végig gondoltam azt, amikor a műtéten túl voltam, már bent voltam az ágyamon, ugye onnan a másik szobába az ágyán, és akkor telefonon kommunikáltunk egymással, éltük a házas életünket, hogy így mondjam, kicsit vicces volt, így utólag nézve, akkor rögtön, ahogy úgy tudtam már gondolkodni, így belém nyilalt az, hogy hát meg kell bocsájtani. Ugyanis amikor nem mondtam el nektek, hogy annyira, tehát hogy mit éreztem, mi volt az első gondolatom, csak hogy értsétek, hogy milyen folyamatok zajlottak bennem. Amikor először tisztában voltam azon, a földet értem, és látom a kék eget, megmozgattam magamat, a lábam nagyon fáj, de egyébként mindenem mozog. Tudjátok, mi volt az első gondolatom? Nem valami szent dolog, kimondhatom? Hát ez a nyaram, ez sztornó. Ez volt az első gondolatom. Mert annyit tudtam, ha a lábam elt, ha nagyon fáj, akkor biztos, hogy eltölt. Ha eltölt, akkor minimum 3 hónap, de lehet, hogy 4-5-6. Tehát tudtam, hogy a nyár az annyi, a motoros programoknak annyi, a motorozásnak annyi, a meghívásoknak annyi. Több meghívásom volt, például készültem a kübekházi, ilyen, nem is tudom mostanában az elnevezését, ilyen evangelizációs alkalom volt, oda is meghívtak, mint motorost, hogy az evangéliumról beszéljek. Nem jutottam el odáig. Tehát, hogy sok jó dolog törlődött. Plusz eltörött a lábam, plusz eltörték annak a nőnek a lábát, akit szeretek. Akkor most hogyan tovább? És nagyon sok időm nem volt gondolkodni. Azért nem, mert az, aki elütött bennünket, bejött a kórházba még akkor, és odaállt az élettársával együtt az ágy mellé, és azt mondta, hogy azért jött be, mert bocsánatot szeretne kérni. Hát ott, elnézést, de ott lepergett sok minden előttem, hogy mi mindenről prédikáltál, milyen tanácsokat osztogattál, és akkor most mit évő is legyek. És tudjátok, fantasztikus volt átélni azt, hogy nem, tehát egyszerűen nem kellett küzdenem, csak egyszerűen egy végig folyt rajtam rengeteg élmény, rengeteg emlék, és azt mondtam ennek a párnak, hogy Heiser Kornél nem tudna megbocsájtani. De mivel hiszek Istenben, és hiszem azt, hogy Isten nekem megbocsájtott Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusért, mert ő szenvedett értem helyettem, és meghalt, ezért nem tehetek mást, hogy megbocsássak, megbocsájtok. Pedig, ha azt nézem, hogy itt fekszek egy ilyen ócska, fehér, hátulgombolós kórházi akármiben, mindenféle kiszolgáltatottság között, mert se fogkefe, se fogkrém, se törölszők között, se alsónadrág, semmi, mert minden a motorban volt, minket vittek a kórházba, aztán oldjuk meg, megoldották a nővérkék, segítettek, hogy tudtak. Tehát, hogy olyan körülmények között voltunk, be volt bagyulálva, kötve a lábam, nagyon, mindenem fájt, kivéve a lábam, mert azt nem éreztem. És azt mondtam ennek az embernek, hogy én tudom azt, hogy ez így nem logikus, de mivel hiszek én is, és a feleségem is hisz Istenben, hiszünk a megváltó kegyelemben, és ezt mi megkaptuk, ezért mi ezt tudjuk nektek elmondani, hogy megbocsájtunk, mert Isten megbocsájtott nekünk. És mi ezt mondjuk nektek, hogy hisszük még azt is ezen kívül, hogy ami, mert a Bibliában benne van, és akkor is, ha nem értjük, akkor is igazság, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, minden a javukra dolgozik össze. Ha ránézek a gipszelt lábamra, magamra, rád, körülményekre, akkor ezt nem értem. Egyszerűen nem értem, mi ebben az én javam. De hiszem. Nem tudok más csinálni. Hiszem. Mert ha hiszem, akkor Isten tud használni engem. Na és így indult el ez a folyamat, hogy Isten a megpróbálás, illetve a vizsgálatot elindította, a megpróbálás elkezdődött, és ki tudtuk mondani, Anna és én is, hogy megbocsájtunk. És ez a szívünkből jött. És nagy öröm volt ezt átélni, hogy amit az Isten a szívünkbe csepegtetett évtizedeken keresztül igazságokat, azok egyszerűen kritikus helyzetbe elkezdenek működni. Tehát nem kérdés, hogy működjön. És ezért ajánlom mindenkinek, hogy olvassa a Bibliát, olvassa az Isten ígéjét, elmélkedjen fölötte, gondolkodjon felette, kérdezgesse az Istent felőle, hogy vajon mit akar neki üzenni, mert tud neki, nekünk üzenni, hiszen a lélek által ki fogja jelenteni azokat az igazságokat, amire nekünk szükségünk van. Még egy apró részlet ehhez, hogy miért mondom azt, hogy miért mondtam azt az elején, hogy annak örülök, hogy van lábam, ami belefér a cipőbe. Azért, mert amikor bekerültem a kórházba, ott rögtön egy főorvos a kezelésbe vett, aki ügyeletes volt, és amikor megröngeneztek, meg CT, meg mindenen túl voltunk, rögtön elkezdte magyarázni, hogy most műtét lesz, ezt csinálja, azt csinálja, azt csinálja, és hogy hát ő össze fog csavarozni, meg össze fog varni, de igazából a csonttörés az persze az rossz dolog, de az össze fog forni, mert a csavarozás az rögzíti, összevarja a szétszakadt látszöveteket, de az nem biztos, hogy be fog indulni a vérkeringés. Erre nem vállal garanciát, mert ugye nem vágva volt a lábam, hanem szakadva voltak a látszövetek. És mondom, értem, megmutatta, odafordította a monitort, mindent megmutott, röntgenen, mindent igazából nem nagyon tudtam követni, de láttam, amit látnom kellett. És megcsinálta, bekerültem a kórterembe, felhívtam az Annát, hogy hát ez van, hogy össze vagyok csavarozva, varva, és hogy ezt mondták, hogy nem biztos, hogy beindul a vérkeringés, az meg egyértelmű, hogy annak az mit jelent. És Anna is elkezdett telefonálgatni ismerősöknek, barátoknak. Én is egy-két tesót felhívtam, a motoros barátom is elkezdett, aki gyulai, telefonálgatni az ismerősöknek, testvéreknek, és sokan elkezdtek imádkozni. És másnap ránéz a lábamra a kötözésen, azt mondta, na, valami lesz. Ránéz a következő napon, na, 50%-a beindult. Harmadik, na, 70%-a beindult. És azt mondta, hogy beindult. Úgyhogy Isten meghallgatta az imádságokat. De én ebben a helyzetben igazából nem nagyon tudtam követni azt, hogy mi zajlik körülöttem, mert rettentően fájt mindenem. Piszokul rosszul voltam. A fejem fájt, a fejem bubjától mindenem fájt. Csak a törött lábam nem fájt. Tehát alig tudtam gondolkodni. Adtak infúziós és mindenféle fajta fájdalom csillapított, de nem múlott el. Azért nem megmagyarázták, mert ez a traumának a következménye. Kipihenem, kialszom magam, elmúlik. Tényleg elmúlott, de addig nagyon rossz volt. És amikor szombaton meglátogatott a testvéröcsém, a Tamás, a szüleim, lejött a két lányunk, el tudott jönni, akkor jó volt ez. Imádkoztak, értem, bátorítottak, és úgy jó volt. Tehát szombaton már egész jól éreztem magamat. És amikor elmentek haza, akkor mondtam, hogy most már jól érzem magam, hoztak pizsomát is, tehát a saját ruhámba lehetek, ez egy felemelő érzés volt egyébként. Mondom, elmegyek zuhanyozni, mert mondták, a nővérkék adnak zacskót, lábra húzom, minden, szóval meg lehet azt oldani. Mondom, oké, elmegyek zuhanyozni. El is indultam, így mentem a járókeretem ezerrel a folyosón, és 15 méterre volt a fürdő, tehát azért elég nagy távolságot le kellett küzdeni, és nem volt az olyan egyszerű. Odaérek, nyílik az ajtó, és kijön egy ember. Félmeztelen, rövid gatyába, mankóval. Elindul előttem, nézem, pont ott van, ott hiányzik a bokája, ahol nekem leszakadt. És rögtön szólt a lélek, és azt üzente Isten, hogy na ettől mentettelek meg. Tehát az Isten az annyira kegyelmes és annyira hatalmas, hogy rögtön emlékeztet arra, hogy el ne felejtsem azt, hogy az ő kezében van az életem. A ti életetek is Istennek a kezében van. Az Istennek a kezében vannak az örömök, mert tőle jön. Az áldások tőle jön. A fájdalom megengedi. A veszteség megengedi. Mindenünk az Istentől van. És Isten az látja az egészet. Mi pedig csak az epizódokat látjuk. Azt mondtam valakinek, hogy én úgy látom ezt a történet, ezt az epizódját, ezt a részét az életünknek, hogy van egy nagy fal, az egy gyönyörű mozaik kép. Ez egy részecske. És majd egyszer elkészül a kép. Látni fogom. Most még nem látom. Nem értem, de hiszem azt, hogy mindennek van értelme. Visszakanyarodva a hálaadásra. Tehát ha eszedbe jut valami, hogy az életedben sok minden gyakorolsz megszokásból, vagy van egy panaszod valaki ellen, vagy van akinek van panasza ellened, az legyen testvér, barát, szomszéd, mindegy, hogy kicsoda. Mindegy, hogy micsoda. Ha panasz, ha nem alkalmas arra az a helyzet, az a szituáció, hogy Istent dicsőítse, akkor meg kell álljál. Akkor meg kell álljál, és le kell tegyed az áldozatodat, és el kell mennyi rendezni. Milyen áldozataink vannak? Hát ugye eljöttünk a gyülekezetbe ma. Kihozott különböző gyümölcsöket. Hoztuk önmagunkat. Volt, aki felkészült arra, hogy énekkel dicsőítsen bennünket. Volt, aki imádsággal vitt bennünket Isten elé. Én jöttem ide, hogy bizonyságot tegyek arról, amit Isten elvégez az életemben, életünkben. Ez mind-mind egyfajta áldozat, ha oda tetted magadat, ha oda tett, ajánlottad magadat Istennek, és engedelmes vagy abban, hogy téged kért, tehát te vagy az áldozat, amit Isten szeret, és amit Isten használni akar. Akkor nem tehetek más, mint hogy meg kell álljak, és ezeket rendeznem kell. De Jézus nem arra tanít, hogy akkor, mivel te hibát követtél el, vagy tévedtél, vagy valakit megbántottál, tehát bűnt követtél el, hogy akkor hát ennyi volt pajtás. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy tedd le, szakítsd meg ezt a cselekvési folyamatodat, úgymond a vallásos kötelezettségből fakadó Isten keresésedet, Istenhez való közeledésedet szakítsd meg, rendezd a dolgaidat, utána gyere vissza, vedd vissza az áldozatodat, és haladj előre. Tehát nem arra tanít bennünket Jézus, hogy ha te az övé vagy, akkor minden rendben van, és soha semmit nem kell rendezzél. Arra tanít bennünket, hogy akart, hogy Isten megvizsgáljon, akart, hogy Isten rámutasson arra, ami nem helyes, akkor azt hagyd abba a tevékenységedet, tedd le, menj el, rendezd, így, úgy, amúgy, emígy, attól függ mi, és utána gyere vissza, és folytasd, mert Istennek az az akarata, hogy a te életed az ő dicsőségére legyen. Ez az akarata. Azt mondja a római levél, hogy adjátok oda magatokat Isten, római levél 12. részben, hogy adjátok oda magatokat Istennek. Azért, mert hogyha odaadod magadat Istennek, akkor te vagy egy élő áldozat. Majd eljutunk odáig, hogy miért is. Azt mondja a római levélben Pál apostol ezt írja, az első, második, 12. rész első, második versében. Isten irgalmára hivatkozva kérlek benneteket, testvéreim, hogy adjátok oda magatokat Istennek, ez olyan, mintha élő áldozatot vinnétek Istennek, amely kedves számára, és egyedül csak az övé. Ez az, amivel méltóan, igazán és szellemi módon tisztelitek Istent. Ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához, ellenkezőleg. Újítsátok meg az egész gondolkozásatokat, és így gyökeresen változzatok meg, akkor lesztek képesek megérteni és elfogadni, ami Isten akarata, amit Isten akar, ami jó, ami neki tetszik, és ami tökéletes. Ezekre igyekezzetek. Tehát, ha meg akarod érteni, hogy mi Isten tökéletes akarata az életedben, akkor meg fogod érteni. Mert az a jó és az a tökéletes, ami az Isten akarata, és nem az, amit te elgondolsz az életed felül, és amit kéregetsz esetleg az Istentől. Hanem először tudd meg, hogy mi az akarata. Aztán meg fogod érteni, hogy az neked jó. És el fogod hagyni azt, amit te gondolsz a saját dolgaidról. Mert hogy a mi életünk, az odaszánt életünk, amit átadunk Istennek, hogy ő rendelkezzen felette, na az az igazi áldozat, az egy élő áldozat, azért, mert te élsz. Te egy élő ember vagy. Egy élő ember az, aki áldozatként oda viszi magát Istennek. És ez azért nagyon fontos, mert ugye mi tudjuk azt, hogy hogy azért van itt Isten közöttünk, nem azért, mert ezt az épületet, ezt a házat felszentelték, felavatták, megáldották, melyik felekezet hogyan mondja, hanem azért, mert bennünk él Istennek a szelleme, bennünk van, Jézus Krisztus bennünk él. Mi a Szentlélek által, a Szent Szellem által ide behoztuk őt. Tehát ha mi bennünk van, mi bemegyünk ide, itt van. Ha nincs bennünk, nincs itt. Tehát bennünk lakozik, mi vagyunk a Szentlélek temploma. És hogyha mi vagyunk a Szentlélek temploma, akkor ugye a templomban van az áldozás, az áldozat. Ott áldoztak. Tehát a mi életünk nem más, mint az a templom, ahol az áldozat folyik. Tehát mi, a mi életünk az áldozat. Az az áldozat, ami Istennek kedves akkor, hogyha az ő akaratát megismertük, és annak engedelmeskedünk. Hiszen azt mondja az 1 Péter 2.5-ben Péter apostol, hogy hiszen ti is olyanok vagytok, mint az élő kövek, akikből a szellemi templom épül fel. Tehát belőlünk épül fel az a szellemi templom, ahol Isten lakozik. Bennünk él. Tehát mi vagyunk az a templom, mi vagyunk az az áldozat, az a szellemi áldozat, ami kedves Isten előtt. De az oda kell szánjad magadat. Ha tettél egy ígéretet, amikor elfogadtad Jézus Krisztus megváltódnak, akkor azt a legalább azt az egyet megtetted, hogy átadom az életemet neked, Jézus Krisztus, a tied vagyok, te vagy az Úr, a király az életem felett. Ha ezt elmondtad, akkor tettél egy ígéretet. Ha az ígéretedet megtetted, az be kell tartani. Azt mondja az 51 Zsoltár, ha ígértél valamit a felségesnek, teljesítsd. Teljesítsd. Ez az egyszerű fordítás szerint van. Tehát ha azt ígérted Istennek, hogy Jézus Krisztus befogadtad az életedbe, és ő az övé, ő az Úr és a király az életedben, akkor ígéretet tettél. Ha pedig még ezen gondolkodsz, akkor itt az ideje, hogy tegyél egy ígéretet. Mondd el Istennek, hogy hiszed azt, hogy aki Jézus Krisztust elfogadja megváltójának, az üdvözül, annak már örök élete van, az átment a halálból az életre. Ha hiszed ezt, akkor mondd ki azt még ma, ha ezen gondolkodsz, hogy hiszem azt, Istenem, hogy Jézus Krisztust értem is elküldted. Mert ha ezt hiszed, akkor a minden napod úgy fog telni, hogy lesz okod a hálaadásra. Mert minimum ez. De egyébként, ha végnézed az életedet, rengeteg hálaadási ok van. Amit a szívemre helyezett Isten, ezzel szeretném befejezni, hogy nagyszerű dolog az, hogy akár most ide eljöhettem hozzátok, és elmondhattam azt, hogy mi, akik itt vagyunk, akik hiszünk Istenben, és hiszünk Jézus Krisztusban a megváltóban, mi oda vihetjük magunkat élő áldozatul Isten elé, mert mi belőlünk építi Isten azt a templomot, amiben ő lakozik. És ez egy fantasztikus dolog. És tudjátok, hálás vagyok Istennek azért, hogy megengedte azt az életemben, életünkben, hogy egy olyan trauma érjen, ami elgondolkoztat sok dolgon. Mert sok mindent megszokásból tettem. Sok mindent, mint lexikális igazságot ismerek a Bibliából, az Isten igéjéből. És sajnos én ilyen vagyok, hogy kell, hogy érjen valami, ami beleégett dolgokat a szívembe. És én azt kívánom nektek, hogy vágyódjatok arra, hogy Isten megvizsgáljon titeket, hogy Isten megpróbáljon titeket, hogy megértsétek, tehát rájöjjetek, hogy helyes úton jártok, vagy téves úton jártok, azért, hogy az örökké valóság útján, az örök élet felé vezető úton tudjon benneteket vezetni. Azt kívánom a hölgyeknek és az uraknak, hogy legyenek Isten szíve szerint való férfiak. Ezt most jól értsétek. Mert ugye az új szövetségben nincs férfi és nő. Tehát a Szentlélek temploma, te testvérem, nő testvérem, te is az vagy, férfi testvérem, te is az vagy. Tehát vágyodjál arra, hogy legyél Isten szíve szerint való férfi és nő, de hogy tényleg ezt jól értsétek, hogy ez egy fantasztikus dolog, ha az Isten szíve szerint éled az életedet, mert akkor betartottad az ígéretedet. Isten áldjon benneteket, és öröm veletek együtt hálát adni Istennek, mert jó, mert örökké tart a szeretete. Isten áldjon benneteket.